Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és minden kedves vendégünket a Világegyetem élőadás sorozatunk ma esti alkalmán, amelyet Budai Gabriella testvérünk fog tartani Arany János születésének 200. évforduló alkalmával. Arról lesz szó, hogy a költő műveiben hogyan jelennek meg a bibliai idézetek, illetve az Istenre való utalások. Mai alkalmunkat kezdjük meg énekléssel. A református énekeskönyvünk 166. dicséretének első két versét énekeljük el. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk.
Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk. Kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezér. Nyisd meg szánkat háladásra, készíts szívünk mozgóságra. Hitünk s értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed.
Isten igét olvasom Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. fejezet 9. verséből. Annak is az első felét, így szól hozzánk Isten igéje. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Kedves testvérek, amikor a ma esti alkalomra készültem, eszembe jutott a költő Szondi két apródja című balladájának egy részlete, amikor a hős Szondi elutasítja a törökökhöz való átállást és az ezzel az árulás útján való életben maradás lehetőségét. Itt hangzik ez a részlet. Mondjad neki, Márton, ím ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Erről szóban forgó kegyelemről mondta korábban Isten Pál apostolnak azt, hogy elegendő az ő számára. Erről a kegyelemről szeretnék röviden három gondolatot megosztani a kedves jelenlévőkkel és tolmácsolni Isten üzenetét. Az első gondolat az alap, alapja a Szentírásnak és Isten üzenetének. Ez pedig az, hogy mindannyian Isten kegyelmére szorulunk bűneink miatt. Lehet az ember úgymond hős, lehet az ember sikeres, megbecsült, erkölcsileg dicsérendő és példaértékű ember, vagy éppen bukott és bűneiben veszteglő, szüksége van Isten kegyelmére. Lehet szépítgetnünk, fényezgetni mindazt, amit teszünk, agyon szívünkben gondolkozunk, érzünk, gondolunk, akarunk és vágyunk. Mégis amikor Isten ítélőszéke, bírói széke elé kerülünk, amikor meg kell állnunk Isten igéje előtt, ami megvizsgál bennünket, és az isteni mércét adja elénk, hogy milyenek vagyunk, akkor az ítélet hangzik el, amely mindannyiunkra nézve igaz, hogy bűnösök vagyunk. Számtalan bűnt követünk el Isten ellen, és az sem jóvá, sem semmisé nem tudjuk tenni. De a kérdés nem az a Szentírás szerint, hogy valaki bűnöse vagy sem, mert ez mindannyiunkban közös. A kérdés az, hogy Isten a bűnös ember számára ad-e kegyelmet. A Biblia fő üzenete számunkra az, amit Arany János így fogalmazott meg, Jézus kezében kész a kegyelem. Isten Jézus Krisztusban az ő kegyelmét kínálja fel nekünk, amely elegendő minden bűnünkre, minden bukásunkra, minden mulasztásunkra, minden romlottságunkra. Ez az ige azt kérdezi először, hisszük-e ezt? Hisszük-e az örömhírt, hogy Isten kegyelme készen áll számunkra? A második gondolat az lenne, hogy ez a kegyelem csak is Jézus Krisztusban lehet a miénk. Ha nem hiszünk Jézus Krisztusban, hanem csak a jóságos gondviselő atyában, akkor még nem értettük meg Isten evangéliumát, örömhírét. Arany János csodálatosan fogalmaz. Nem nagy általánosságokról beszél, és nem nagy általánosságban mondja, hogy Jézus kezében kész a kegyelem, hanem személyessé teszi. Azt mondja az említett műben, hogy Jézus kezében kész a kegyelem. Szondi szájába egy hitvallást ad. Azt a hitvallást, hogy Jézus Krisztus személyesen az övé, ő maga megváltójának tartja őt, vele személyes kapcsolatban van, és ő az, akitől a kegyelmet veszi. Jézus Krisztus kezében van ott a kegyelem. A Pál apostolnak szóló isteni kijelentés is hangsúlyozza ezt, amikor azt mondja: Urunk, elég néked az én kegyelmem. Ott is kihangsúlyozza ezt az ige. Az én alatt pedig Jézus Krisztust kell értenünk. Hisszük-e azt, hogy egyedül Jézus Krisztus miatt kapjuk meg az isteni kegyelmet, személyesen őtőle várjuk-e azt, őtőle kérjük-e, és hogyha már elkértük és megkaptuk, neki adunk-e hálát napról napra. Harmadszor pedig ez a kegyelemről azt mondja az ige, hogy elegendő számunkra, minden időben és minden helyzetben. Akkor is, amikor az ember olyan erőtlen, mint Pál apostol, aki különféle kísértésektől, betegségektől szenvedett. Akkor is elegendő, amikor az ember szembenéz a halállal, mint Szondi maga. Sokan sokféle dologban bíznak életük során, de csak is az Istentől jövő igazi reménységre jellemző az, hogy a halállal szembenézve is, és a halált követően is megmarad. Csak az isteni kegyelem az, ami erőt ad az embernek, akkor is, hogyha a szenvedés oka továbbra is fennmarad, és csak az isteni kegyelem az, ami Istenhez vezet minket. A kegyelem elegendő, mert abban mutatkozik meg Isten jósága és irgalmassága felénk. Gyakran azt hiszük, hogy Isten az erős, gazdag, büntelen, tehetséges, hívő emberen keresztül akarja megmutatni az erejét. Pedig pont, hogy ezek a dolgok homályosítják el sokszor az ő dicsőségét. És amikor egy ilyen emberre ránézünk, őt magát magasztaljuk, Isten pedig háttérbe szorítjuk. Ezért az isteni bölcsesség gyakran intézi úgy, hogy az emberi erőtlenségen keresztül jelenik meg leginkább, hogy félreérthetetlen legyen mindenki számára. Az ő ereje mutatkozik meg az erőtlen emberen keresztül is az ő kegyelmében. Így Isten arra méltat minket, hogy erőtlenül is az ő erejének hírvívői lehetünk, amennyiben hozzáfordulunk ezért a kegyelemért. Hadd legyen kérdés számunkra, hadd kérdezzen bennünket. Bízunk-e mi is úgy Istenben, hogy az erőtlenségünk idején ne panaszkodjunk, ne elégedetlenkedjünk, hanem kegyelmében reménykedjünk, és abban, hogy nála kész a számunkra elegendő kegyelem. Amikor a bűn és ez a világ gazdagsága csábít minket, ahogyan Szondit csábította a török követe, amikor azt akarja elhitetni velünk a kísértő, hogy Jézus Krisztusban nincs meg mindenünk, és több kell nekünk, és legyünk elégedetlenek, és követeljünk többet, akkor helyesen mérlegeljük-e Isten kegyelmét, amelyről ezt mondja az isteni kijelentés: elég számodra, elegendő neked. Jézusunk kezében kész a kegyelem, oda fogunk-e folyamodni. Isten ajándékozzon meg bennünket olyan hittel és bűnvallással és reménységgel, amely egyedül az isteni kegyelemben bízik, és ha már ezt megtette, akkor erősítse azt meg bennünk minden nap, hogy amikor az ő színe elé fogunk járulni, akkor őszinte szívvel és igaz hittel tudjuk mi is vallani. Ne csak isteni kijelentés legyen, hogy elég néked az én kegyelmem, hanem személyes hitvallásként tudjuk vallani: elég nékem Jézus Krisztus kegyelme. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad mutattad meg azt, hogy a te kegyelmed és erőd akkor végeztetik el leginkább, és látszódik meg, amikor erőtlenek vagyunk. Hisz a Golgotai keresztfán, bár Isten vagy, mégis teljesen erőtlenül kiszolgáltattad magadat a halálnak. Köszönjük neked, hogy elrejtőztél, és a mi természetünket felvéve erőtlenné lettél, hogy a kegyelem és az isteni munka meglátszódjék a te rajtad keresztül. Köszönjük neked, hogy ezt a kegyelmet nekünk is felkínálod, bűneinkre bocsánatot adsz. Úrunk, kérünk, segíts, hogy becsüljük ezt meg, lássuk meg ennek szükségességét. És Úrunk, kérünk, hadd lássuk meg, hogy elegendő számunk ez a kegyelem. Annyi minden terhel meg bennünket nap mint nap, annyi vágy van a szívünkben, ami azt mondatja velünk, hogy még több kell, még másabb kell, de kérünk, Urunk, a te szent lelked meg tud elégíteni bennünket, mégpedig kegyelmeden keresztül. Ha tapasztaljuk ezt meg személyesen is, hogy elég a te kegyelmed. És hogyha már miénk a te irgalmad, add, Urunk, hogy örömmel és hálával tudjunk téged magasztalni ezért a kegyelemért, ahogyan az apostol is tehette. Köszönjük, hogy ma este is együtt lehetünk, és köszönjük, hogy hihetjük, hogy velünk vagy szent lelked által. Kérünk, áld meg mai alkalmunkat is, legyél itt közöttünk, add, hogy szívenket tudja formálni. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig átadom a szót Bodai Gabrielának.
Áldás békességet kívánok, jó estét mindenkinek. Tudjuk, hogy 200 éve született Arany János, hiszen a híradások, híradók, újságok tele vannak ezzel az információval. Alcímként tüntettem föl, bibliai témák, erkölcsi kérdések szerepelnek ma este Arany költészetében, talán a nagy közönség számára kevéssé publikus, kevéssé ismert ez a tény, ebből szeretnék többet, picit többet fölvillantani. Idézőjelben még egy mondatrészlet szerepel itt, az ismertség miatt ismeretlen. Imre László, debreceni egyetemi tanár mondta ezt, kicsit szomorkásan, talán Arany János abba a csapdában van, hogy a nagy közönség ismeri, ahogy általános iskolában, középiskolában megtanultuk, eszünkbe juthat a toldi idillje, a fiatal hős, hősiessége, bajnoki küzdelme, eszünkbe juthat a velszi bárdok, hogyan lehet kitartónak lenni, nem megalkudni a hatalommal, eszünkbe juthat a családi körnek a boldogságos idillje. De tudunk-e többet Arany Jánosról, tudunk-e mást róla? Talán az kevéssé, hogy nem csak az idill és nem csak a történelem az ő asztala, az ő terepe, hanem gyakran szatirikusan, parodisztikusan szólalt meg a nagyidai cigányokban vagy a bolondistókban önmagáról is, és a nemzetről is tudott kritikát mondani, kritikát megfogalmazni. Honnan indult és hová érkezett meg Arany János? Az előadásom elején azt gondolom bizonyára lesznek ismerős információk, egy nagyon rövid életrajzi információs sor indítja az előadást, és utána pedig versek, vers részletek következnek majd, hogyan használta Arany János a bibliai témákat, motivumokat, milyen kérdésekről, embert, Istent érintő kérdésekről gondolkozott az élete során. Bal oldalon láthatjuk a nagyszalontai kicsi házat, amely nem az eredeti ház, az leégett annak idején, de a helyén építették föl most emlékmúzeum. Nagyszalonta annak idején egy 10000-es mezőváros volt, tehát városi környezetből indul a költő, de inkább falusias életforma volt jellemző. Az ő édesapja hajdú nemes leszármazott volt, de már mindent szinte elvesztettek, mikor ő megszületett, csak az emlék maradt erről a gyökerekről, gazdálkodásból éltek, hogy a legtöbben arra felé. És hova jutott el 1860-65 táján, láthatjuk a jobb oldali képen, Pestre, Budapestre, Magyar Tudományos Akadémia titkára, főtitkára lett, ennek az édes, nehéz terhét, felelősségét hordozta sokáig. Úgy nyilatkozott Arany János a születéséről, a felneveltetéséről, hogy a bogárhátú kis viskó szentegyház vala, ahol trágás szót az édesapától és az édesanyától sosem hallott, ahol csak bibliai történeteket, zsoltárokat hallott, ahol megismertették vele a toldi mondákat, a régi történeteket, a hősi múltunkról, magyar múltról. Szegénységben nevelkedett, de szeretetben. Azt talán sokan tudjuk, hogy szülei már idősek voltak, 45-50 éves formák lehettek, amikor megszületett 10. gyermekként, de akkor már csak a legidősebb leány Sára maradt meg, aki már fiatal édesanya volt, és Arany János pedig kicsinke kis gyermekként volt az időszülőknek a reménysége. Talán az is köztudott sajtóban is most sokan ismételgetik, hogy a hamuba rajzolva, írva tanította az édesanyát, édesapa Arany Jánost írni, olvasni. Ilyen körülmények között indul. Nagy szegénységből, és azért is tüntettem itt föl ezt az információt, hogy 14 évesen segít tanító nagy szalontán, mert hogy fölismerte, hogy szegény szülein úgy tud segíteni, hogyha munkát vállal, hogyha állást vállal, kaphat lakást, kicsi ellátást, ezzel is könnyítsen a szülein. Nagyon hamar kerül Debrecenbe a református kollégiumban, de nem találja a helyét. Anyagilag is nehéz teher számára megmaradni, tandíjat biztosítani, nem találja ott a helyét, úgyhogy nagyon gyorsan kis új szálláson találja magát, ahol tanítóskodik, aztán visszajön Debrecenbe, visszatér, és akkor már jobban beilleszkedik a rendbe, a tanára is felfigyelnek rá, felfigyelnek a szép énekhangjára a kórusban, és úgy látszik, hogy ez nagyon sokoldalú tehetség. Énekel, gitározik, a szobrászat, a festészet is közel áll hozzá, és még a színészet is, és azért tettem oda 3 pontot, nem véletlenül, ugye, mert hogy olyan módon a vonzásába került a színháznak, a vándor színészetnek, hogy be is áll egy társulatba, amely a vándorlás sanyarú sorsába vonza őt. Megtapasztalja a kudarcokat, nem így képzelte ezt a pályát, és az álomhívó szó azért szerepel ott, ez is talán köztudott, hogy egy álomban arra eszmél, hogy a szülei meghaltak, de miután egy hetet gyalogol haza, valóban eltelik még 1-2 hét, az édesanyja meghal, és az édesapja pedig tényleg félvakon található otthon. Nagy lelki furdalása van, tékozló fiúnak érzi, tartja magát, aki jóvá kell, hogy tegye ezt a kisiklást, hogy Debrecent félbehagyta, hogy színésznek állt, így tanítóként és majd jegyzőként dolgozik a szülő városában. Hallgati embernek nevezik jegyzőként, ugye sokakat kell meghallgatni, sokak ügyét kell intézni, jóval, rosszal, jó sorsokkal, nehéz sorsokkal, sok mindennel találkozik jegyzőként. Fiatalon 1840-ben házasodik meg, Ercsei Juliannát veszi el, gyermekeik Julianna és László. Talán annyit fontos elmondani, ugye keveset ír, Arany János szemérmes, Arany János nem olyan kitárolkozó, mint kedves jó barátja Petőfi, házasságáról, magánéletéről keveset árul el, de Ercsei Julianna levelezéséből lehet azt tudni, hogy ismerte a férje műveit, szerette a férje írásait, és igyekezett megteremteni a környezetet az alkotáshoz. Például, amikor később nagykörösen éltek, akkor Arany volt a zárkózottabb, és a felesége volt a társasági ember, aki bevonzotta, odavonzotta a vendégeket, látogatókat, oldotta Arany feszültségét is, szemérmességét is. 1845 az első siker, ez még nem látványos siker, az Elveszett Alkotmány című komikus eposszal, amelyben a vármegyét, a választási harcokat, a pártharcokat bírálja. A nagy siker 1846-ban a Toldi trilógia első része. A Fődi is megérkezik a Kisfaludi Társaságtól, és ugye Petőfi barátsága is az övé lesz. 1848-49-ben szerepet vállal, nemzetőr katonai szolgálatot vállal néhány hétre, mindenkinek így kellett tennie, majd pedig tisztviselőként, fogalmazóként vesz részt az eseményekben. Aztán menekülnie kell, bújdosnia kell, nem tudja, hogy mi vár rá, milyen megtorlásban részesülhet, de aztán hamarosan 1850-ben ugye elvesztette a nagyszalontai állását, talál másik munkát, Geszten a Tisza családnál lesz nevelő, Tisza domokos nevelője lesz, hétfőtől szombatig dolgozik, és vasárnap hazajárhat a családjához. Nagy megtiszteltetés is számára, nagy feladat, teher is, de 1851 és 60 között Nagykőrösön a református gimnázium tanára volt, egy nagyon jó testületben, de sokat küzdött azzal, hogy lelkiismeretesen végezze a tanári munkáját, és legyen, maradjon elég ideje írni is, alkotni is. És ugye ha emberi szemmel nézzük, vagy földi szemmel nézzük, akkor ilyen sikerre, csúcsra ért 1860-ban, amikor Pestre, akkor még csak Pestre hívják, előbb a Kisfaludi Társaságnak lesz a vezetője, majd 1865-től pedig a Tudományos Akadémia első embere is lesz. 1877-79 táján sikerül többszöri kérésre nyugdíjba vonulnia, letennie a tisztséget. Kiemeltem még itt ezt a kulcsszót zárásképpen az életútból, ugye félbehagyta a debreceni tanulmányokat, tehát az érettségig sem jutott el, mondhatnánk, de egész élete végéig egy nagyon-nagyon kitartóan, lelkiismeretesen, elszántan önművelő, önnevelő ember volt. Tehát a nyelvtudása is, az angol-görög tudása, az olvasottsága is mind-mind a munka mellett, a család mellett gyarapodott évről évre. Református családban született, picinyke gyerekként 3-4 évesen már az Ószövetség, az Új Szövetség igéin nevelkedett. Tehát mire iskolába került 6 évesen már az édesanyja zsoltár éneklései, az édesapa tanításai vették körül. A teljesség igénye nélkül jöttem, de sok szöveget hoztam, sok szöveg részletet. Hogyan jelennek meg a verseiben, balladáiban, szövegeiben bibliai képek, motívumok, kérdések, elkölcsi kérdések? Az első a sorból 1851-ből való Ráhel című versének a mottója, és Ráhel Siralma című költeményének is az ihletője lett a Máté evangéliumában olvasható ige. Akkor Heródes elküldvén szolgáit levágata minden gyermekeket, kik valának Betlehemben. Ráhel siratván fiait nem akart vigasztalást bevenni, mivel hogy az ő fiai nem volnának. A szakirodalom úgy tartja számon, hogy nem csak a bibliai történet jelenik meg, természetesen ez fontos, hogy megjelenik, hogy újra gondolja ezt a történetet, végig gondolja ezt a történetet, mit érezhet az anya fájdalmában, de 1851 táján úgy gondolták, hogy ebben benne van az a fájdalom is, az a vesztesség, rémület is, ami aranyt is és az országot is érte a bukott szabadságharc után, hogy emberi szemmel, fizikai szemmel úgy tűnik vesztes helyzetben vagyunk, nincs innen menekvés, de hogyha tovább nézünk lelki szemmel, akkor valami több és nagyobb történik. Iszonyú Heródesz, ha már eltökéléd ártatlanra fenni pallosodnak élét, miért bíztad másra? Szomjazó szemekkel miért nem jövél magad? Talán kőszívedből enyhe forrás fakad, irgalom forrása. Hát te mi panasz, hogy e kor méhe, meddő? Íme látok, látok. Megnyílt a jövendő távolban, közelben, kiről annyi jósnak zenge ihlet szája. Megszületett érzem Júdának királya kicsiny Betlehemben. Zsarnoki féltésed, vérengzése volt ez, de tudd meg, vérszopó Heródesz, hogy ő nincs elveszve. Napjait számítvák, megifjult az idő, és kitör rettegsz. Nem féli fegyveridő az ige, az eszme. Mit láthat az emberi szem? Heródes félelmét, félti a hatalmát, félti magát, lemészároltatja Betlehemben a kicsin gyermekeket, az anyák siratjhatják a magzataikat, van-e segítség, van-e reménység, lesz-e új élet, és benne van a szövegben is, hogy az ige az valóban eljött közénk, hiszen lehet, hogy éppen József és Mária kisdeddel Egyiptomban menekült, nem látható, nem érezhető, nem tapintható a segítség, a reménység, de eltelik majd 30 esztendő a Biblia szerint, a Biblia igazsága szerint, és megjelenik az ige, testé lett az ige. 1851-ben a nemzetnek a felemelkedését, reménységét várni bízva, bizonytalanul, még nagyon kérdéses volt, de megszólal a reménység is. És még egy szót ajánlok figyelmünkbe, az első idézett verszak végén az irgalom szót. Arany János szövegeiben nagyon gyakran találkozunk az irgalom kérdésével. Ki irgalmas? Tud-e az ember irgalmas lenni? Heródes persze nem tud, mert félti önző módon a maga uralmát, hatalmát. Kitől várhatunk irgalmat? Még találunk verseket, részleteket, ahol lesz erről szó. Tehát 1851-ben járunk, és még mindig egy nagyon más hangulatú, tartalmú szöveg. Domokos napra, ugye Geszten említettem, a Tisza domokos nevelője volt, költőnek készült a fiatalember, Arany János nagy örömmel tanítgatta költészetre, 1851 domokos napra reménységgel, jó kívánságokkal, részleteket olvasunk, majd fűzök hozzá magyarázatot is. Zengjem érdemeid, ó, azok lehetnek, áldjad a jó Istent, ki megáld a téged, adván őreidől szerető szüléket, adván eszközöket, elhárítni pályád, annyi más futónak nehéz akadályát, áldjad Istent, hanem óvakodj, amivel ő álda meg, saját érdemű róni fel. Nemes önbizalom. De ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítsék, legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Serdülj, kedves ifjú, poharam cseng érted, légy ember, ha majdan azt az időt éred. Szeressed hazádat, hó a honszerelem most lehet őszinte, igaz, önzéstelen. Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat. Magadban keressed az édes jutalmat, csillagi nem lesznek fényes díszjelei, keresztje elég van, de maga viseli. Vess számot erőddel, s legjavát, amelyet leghasznosnak ítélsz, hazádnak szenteljed. Serdülj, kedves ifjú, még egyszer a kelyhet, nőj eléggé nagyra, betölteni helyed. Egy korábbi szövegre utalok vissza, 1837-ben Kölcsey Ferenc írta meg a Parainézisét, Parainézis Kölcsey Kálmánhoz. Egy másik fiatalemberhez. Milyen útravalót tudnak adni az idősebbek a fiataloknak? Kölcsey Parainézisével teljesen összecseng Arany Jánosék. Kölcsey is református, debreceni református diák volt, református hitvalló ember volt. Mi az első és legfontosabb Kölcseynél is, és Arany Jánosnál is? Az első és leglényegesebb, áldjad a jó Istent, hálaadással lenni mindenért, ami az ő a forrása. A szülőkért, a képességekért, a lehetőségekért. Ugye próbálkozzunk megszabadulni attól a saját érdemkereséstől, ami az első verszak végén olvasható, saját érdemű róni föl, ne a magunk dicsőségét keressük, Istennek adjunk először hálát. Kölcseinél is, és Arany Jánosnál is a második, hogy szeressed hazádat. Ugye 1851-ben ez bátran kimondani, miféle haza, ez egy vert haza, ez egy birodalom része, mit lehet itt szeretni, mit lehet itt remélni. Most lehet a vesztes helyzetben őszinte, igaz, önzéstelen az, aki szereti Magyarországot. Kölcseinél is így van, és aranynál is így van. Vess számot erőddel a legjavát, amit leghasznosnak ítélsz hazádnak szentejed. Fontos önmagunkat fejleszteni. Kölcsei is ezt mondja, hogy élet hosszig kell önmagunkat nevelni, fejleszteni, tanulni, tanítani. Arany is ezt mondja. Hasznosak legyünk, de ne elsősorban a magunk számára, hanem egy közösség, egy tágabb közösség, egy nemzet javára legyünk hasznosak. Olyan szép a motívum, először a pohár cseng a köszöntésre, de a befejezésben már a kehely, a profán és a szent összetalálkozik, megemelkedik ebben az ünnepi pillanatban. Sajnos Tisza domokos fiatalon, 1850-es évek közepén elhunyt, Arany nagy fájdalommal vette tudomásul, hogy kedves fiatal tanítványának 19 esztendő jutott összesen. Az első lopás elbeszélő költemény 1853-ból egy hosszabb lélegzetű szöveg, amellyel kapcsolatban az első fontos információnk, hogy egy valós történeten alapul. Nagyszalontai jegyzőként Kajtor Imre nevű nagyszalontai ember élettörténetét ismerte meg Arany János, és ezt örökítette meg ebben az elbeszélő költeményben. Az első verszak idézőjelben szerepel, mert ezt Imre a főszereplő mondja, utána veszi át a szót csak az elbeszélő. Kiruházta fel a mezők liliomát, kivisel hű gondot az égi madárra, útlan bújdosónak kivezérli nyomát, kit nevez atyának az atyátlan árva, él még a jó Isten, ő engem is szeret, megadja, ha kérem, a mai kenyeret. Ugye az aláhúzott első két sor a Máté evangéliumából, a hegyi beszédből való. Utána tovább gondolja Imre imádságban helyét, szerepét, de ez az első verszak, ez az első megszólalás, ez már az érett ember, az idős ember megszólalása, aki sok tapasztalaton, keserűségen, bűnön és bűnbocsánaton túl tudja elmondani, hogy az Isten az, aki szeret engem, és a mai kenyeret megadja. Miért? Mi ez az első lopás? Most olvassam a két szakaszt, aztán még lesz egy-két válogatott sor és verszak, és a történethez mondok kiegészítéseket. Gazdag Imre szólt így, aki a név mellé egy járom szeget se örökölt apjától. Nemes ember volt az, mindenét elperlé, húzza be az ajtót majd valaki hátul. Ez volt az öregnek a szava járása, perlett is, ivott is. A fia ámlása. És Szilaj tulokként nőtt volna fel Imre, ha szerető szívű édesanyja nincsen. Azt kapatta jókor Isten félelemre, hogy a puha földbe olyan magot hincsen, melyet a hév nem bánt, az eső el nem mos, melynek aratása mindenkor bizonyos. Hogy indul az életbe gazdag Imre, vagy Kajtor Imre? Van egy apai öröksége, és van egy anyai öröksége. Az apától tulajdonképpen nem kap semmit. Egy perlekedő, ivós édesapa az, aki példaként, rossz példaként ott áll előtte, de van egy édesanyja, és van egy anyai öröksége is. Milyen ez az édesanyja? Isten félelemre kapatja, Isten félelemre tanítja a kisgyermeket, elhinti a magokat. A történetben, az elbeszélő költeményben azt olvassuk, hogy nagyon hamar árvaságra jut Imre. Ott marad egyedül, nem bírja az egyedül létet, hát megházasodik, talán ketten jobb. A szegénységet tapasztalják meg ketten. Mit lehet tenni, hogyha napról napra nincsen kenyér? Elindul lopni az éjszaka leple alatt. Egy kis bocit elkötne, majd eladja a vásáron, jó lesz az. De az éjszaka leple alatt elkezdenek benne dolgozni ezek a gyerekkori édesanyától hallott, tanult igék. Lopjon, hát nincs neki lelkiismerete, lelke, elveszi a másét, és visszavinni a kis állatot, de elkapják. Hiába mondja, hogy valóban elkövette, de visszaadja, vállalja, amit tett, börtönbe kell kerülnie, meg kell bűnért, ha bűn van, akkor büntetésnek is kell lennie. És nagyon érdekes, hogy itt magányosan nem tud beszélni a feleségével, aki várandós is közben beteg is egyedül van. Elhagyatottan, egyedül, börtönben, reménytelenül kezd el azon gondolkozni, hogy akkor itt vége az életnek, akkor itt padlón van is leírható ő, leírhatja ő önmagát, leírhatják-e őt a többiek. És arra jön rá, hogy nem, az nem fontos, amit az emberek látnak és az emberek mondanak. Tolvaj volt az apja, tolvaj fészekben őt, meg lenne gyalázva Isten ember előtt. Ez jut eszébe, amikor a születendő gyermekére gondol. Ön így látják-e majd az ő kisgyermekét? Ember előtt igen, mondta Imre bátran, de nem az előtt, ki a szívet vizsgálja. Ha gonoszul tettem, igazán megbántam, a megtérő juhot befogadja nyája. A börtönben egyedül, mélyen, elhagyatottan, még sincs egyedül, és még sincs elhagyatva. A gyerekkorban édesanyától hallott szavak, igék, ekkor kezdenek kisarjadni, imádkozik. Nappal nehéz a börtönben lennie, mert hallja a bűnözőknek a titkait, receptjeit, hogy kell lopni, csalni, hogy lehet jó bűnözővé válni. És éjszaka, este imádkozva próbál megmaradni, belekapaszkodni Isten kegyelmébe, kiszabadul, mi várja. Gyermekük meghalt, feleség magányosan egyedül ott van, és még sincs magányosan a feleség. Mi történt az a fiatal asszonnyal, amíg a férj börtönben volt? Jó, hogy áld az Isten könyörülő szívet, aki meg tud esni irgalomból, ingyen. A beteg ágyához is minden nap tévedt egy vigasztaló szó, hogy maga ne légyen. Étellel is tartják, de százszor több ennél, hogy reményt tápláltak a reménytelennél. A feleség sincs egyedül, vannak jó ismerősök, jó szomszédok, étel is kell, testi táplálék is kell, és remény is kell, irgalom is kell, a léleknek is kell éltető elem, mind a kettőt igyekszenek megadni, még sincs egyedül, így a feleség megtartódik, egy közösség veszi körbe. Mi történik, amikor újra egymásra találhat a fiatal pár? Egy egészen új Imre kezdje el az életét, most már Istennel együtt él, dolgozik, napról napra keményebben is, gazdag áldása lesz a munkájának. De ha nehéz munka testét legörbeszti, fölemeli lelkét egy magasztos ének, mellyel bizodalmát táplálja, éleszti, könyörög, s hálát ad a jó Istenének. Munkája is halad, jobban, mint sem várta. Bízvást néz előre, örömmel néz hátra. Milyen szép ezt olvasni, milyen megtartó ezt olvasni. Áldás van a munkáján. Mit vár az ember? Néha keveset, többet. Jobbat kap, mint amit várt. Isten mindig többet tud adni, jobbat tud adni, váratlanul meg tud lepni a kegyelmével, a szeretetével. És a hála, a fölemelt lélek is ott van. Mindennapi munkáért, a mindennapi kenyérért hálát tud adni. Az édesanya magvetése gyerekkorban nagyon régen nem volt, mégsem hiába való. És milyen idős ember lesz ebből az Imréből? Boldog házassága lesz, gyermekei lesznek, értelmes, tartalmas munkája lesz, és végül Isten háza mellett volt egy szép új háza. Mind a két hajlékra holtig ő vigyáza. Sokszor a kispadhoz mellé gyűltek este gyermeki, szomszédi, sőt az egész utca. Ajakáról a szót minden ember leste, várta, hogy mozduljon hófehér bajusza, hol a Szentírásból vette ő a példáit, hol a magyaroknak beszélte királyit. Vonzó lesz az ilyen ember, aki az Istent mutatja fel, aki a magyarság nagy tetteit mutatja el, mutatja fel az élet példájával, vonzó lesz gyerekek, felnőttek, szomszédok, ismerősök számára. És nagyon fontos, azt nem másoltam ide, hogy az élet történetét őszintén elmondja Kajtor Imre, gazdag Imre, hogy volt egy első lopás, hogy volt egy apai példa, egy anyai példa, és hogyan tudott ebből fölépülni kegyelemből, Isten kegyelme által. Az előző szöveg is 1853-as, a következő is 1853-as, Ágnes asszony című ballada. szerepel itt. Ugye minden verszak végén refrénszerűen visszatér az ó irgalom atya, ne hagyj el sor. Ennek az alapja a 2. korintusi levélben olvasható. Áldott az Isten a mi urunknak, Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalás Istene. Az előzőekben már mondtam, hogy arany sokszor gondolkozik erről. Emberben van irgalmasság, Istenben van irgalmasság. Hol találhatjuk meg? Az Ágnes asszonyt sokan ismerjük, csak nagyon jelzésértékűen a balada története. Ágnes asszony többszörös bűnt követel. Először is megcsalja a férjét, másodszor kitervelik a szeretővel, hogy végeznek a férjjel, bűnrészes a férje megölésében. El is kapják, börtönbe kerül, bíróság elé kerül, de tulajdonképpen, amivel nem számolt Ágnes ebben a szenvedélyben, bűnös szenvedélyben, hogy van neki lelkiismerete, és a lelkiismerete nem viseli el könnyedén ezt a bűnt. Ugye mossa a fehér lepedőt, amely véres, a férje vére van rajta, a bűnjel van rajta, mossa, hogy eltüntesse a bűnjelet. De már akkor is mossa, amikor tiszta a lepedő, mert ő még mindig látja, mert a lelke mindig nem tiszta, és majd holtig mossa, rongyá mossa. Arany a balladáiban is, de egész életművében is gyakran foglalkozik a bűn, bűnhődés kérdésével, motivumával. Ki ítélhet? Isteni az ítélet joga, vagy emberi az ítélet joga? Tudjuk, hogy van földi bíróság, Ágnes is a földi bíróság elé léphet. Hogy belép a zöld asztal, tisztes őszök ülnek sorra, szánalommal néznek őre, egy sem mérges vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Nosza sírni, kezd zokogni, sűrű zápor könnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézzen Istent kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Ó, irgalom atya, ne hagyj el, mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Összenéz a bölcs törvényszék, hallatára így panasznak. Csöndesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos lepled, eredj haza! Isten adjon erőt ahhoz, és kegyelmet! Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ágnesen nem ítélkeznek a szomszédok, nem ítélkeznek a bírák. Irgalmat kérnek Istentől. Ágnes is irgalomra szorul, Ágnes is mondhatja, az elbeszélő is mondhatja ezt a refrénszerűen ismétlődő sort. De Ágnes nem bír a bűntudattal, összeomlik, beleőrül a tettébe. Az ember nem ítélkezik, azt látjuk, hogy ezek a bírák szánalommal néznek rá, nem mogorvák, nem mérgesek. És megesik a szívük Ágnesen, összenéznek, csöndesség van, és hazaküldik. Isten adjon kegyelmet és erőt elhordozni ezt a bűnt, ezt, nem a bűnt, a bűntudatot, a bűnbocsánatot feldolgozni, segítsen ezt a szörnyű gyilkosságot. Félelmetes szerintem, vagy elgondolkoztató ebben a szövegben, ebben a baladai világban, hogy Ágnes teljesen egyedül marad. Hazamegy, és évről évre telnek, múlnak a hónapok, évek, egyedül van, és mossa, rongyig mossa azt a véres lepet, amiben már nincsen semmi folt. Nem tud megnyugodni, nem tudja elkérni, elfogadni, elhinni, hogy van bocsánat. Nincs körülötte senki. Amíg az előző szövegben, az első lopásban nagyon fontos, hogy ott van egy falu közösség is, aki vigyáz az egyedül lévő fiatalasszonyra betegségében. Itt ez a falu közösség, ez a közösség nincsen sehol. Valahogy egyedül marad ez az asszonya bűnével. annyira örültem, hogy elhangzott, ugye nem beszéltünk össze az áhítat kapcsán, de hogy a Szondi két apródja már ma megidéződött az áhítatban is. Az 1850-es években nem csak önmagáról gondolkozik Arany, nem csak másokról, hanem a nemzetről, az országról is gondolkodik. Mi adhat megtartás példát ebben a nehéz évtizedben? Az utolsó két verszakot olvasom, és azt emelem ki. Mondjad neki, Márton, így ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha Szondi, Jézussa kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Ugye a két apród megidézi Szondit, visszaemlékeznek, ők a múlttal foglalkoznak, nem érdekli őket a török szolgának a hízelkedése, hogy le akarja őket csábítani a török táborba. Új szövetségi ige, evangélium, amiben Szondi belekapaszkodik. A szolga hiába próbálja meggyőzni a két apródat, hogy jöjjenek a törökhöz, hálával tartoznak, hiszen megkímélte az életüket, hiszen Szondinak is ez volt az utolsó akarata, hogy ők maradjanak élve, az ellenség kímélje meg őket. A két apród nem kér a kegyelemből. Balad azt is körüljárja, hogy vannak különleges hősök, különleges személyek, mint Szondi. De mit tehet a hétköznapi ember, mit tehet az egyszerű ember, mit tehetnek az apródok? Az utolsó verszak, az utolsó szó joga az apródoké. Apadjon el a szem, mely célba vevé, száradjon el a kar, mely őt lefejezte. Irgalmad, ó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn íjkora veszte. Az apródok utolsó megszólalása olyan, mint egy átokmondás, átokkérés, az Ószövetséget idézheti, az átok zsoltárokat, amikor Isten népe nem maga akarja megtorolni a rajta esett sérelmet, de Isten kéri arra, hogy bosszulja meg az ellenséget. Érdekesen szövődik össze újszövetségi, ószövetségi gondolat ebben a balladában. 1860, Széchenyi emlékezete, nagy trauma sokak számára Széchenyi halála. Nagyon hosszú vers, ez az emlékező, tisztelgő vers, részleteket hoztam belőle, arra illusztrálandó, hogy az ószövetségi tájékozottsága, ezt már eddig is láttuk, milyen bibliai tájékozottsága milyen nagy, de hogy milyen érdekesen, sajátosan, azt is érezhetnénk, hogy nagyon szövevényesen, nagyon bonyolultan kapcsolja össze az ószövetségi különböző korszakokból származó képeket Széchenyi emlékezetében. Bizton ezer bajunk közt megtalálta azt, ami fős, mindent befoglaló. Elvész az én népem, elvész, kiállta, mivel hogy tudomány nélkül való. Hósás könyvéből való az idézőjelvetett részlet, ugye Hósás az ő népért, a zsidóságáért aggódik, pogány szokásaitól szeretné megmenteni, Isten kegyelmét szeretné hirdetni nekik, hogyha elhagyják a pogány szokásokat, a bűnös útjaikat. Széchenyi szerepe persze nem egészen ilyen, mint Hóseási, de ő is látja a népének a mélypontját, hogy nem maradhat abban az állapotban, amiben van. Tudományos akadémia, és sorolhatnánk azt a sok tevékenységet, sok gazdagságot, amelyet Széchenyi igyekezett az országért megtenni. A vers nagyon zaklatott, döbbenet, fájdalom, értetlenség keveredik benne. Ő szól, s mely szinte már kővé meretten csak hátra néze, mint Lót asszonya, nemzet él, s a nemzet összeretten. Egy korábbi ószövetségi történetre utal vissza a Lót említésével, hogyha a múltunkra nézünk, a nemzeti múltunkra nézünk, abban bűn van, attól tönkre megyünk, sóbálványá, kőbálványá válunk. Olyan, mint hogy a megmentő, az a Széchenyi lenne. Ha ő szól, akkor lehet feléledni, összerettenni, előre felé tartani. Utalás van a 48-as, 49-es szabadságharcra is a szövegben, midőn a harc dúlt, mint vérbűz Káin. Testvérgyilkosságok történtek ebben a 48-as, 49-es időben. Érdekes, sajátos keverés az ószövetségi történeteknek ebben a versben. A döbbenet odáig jut el aranyban. Ó, mely irigysors önző átka vettel, hogy ébredésünk hajnalát ne lásd, vagy éppen egy utolsó honfitettel tagadnod kell-e a feltámadást. Ugye Széchenyi húsvétkor lett öngyilkos, döbbenet a keresztény emberben, hogy lehet ezt feldolgozni akkor, hogy lehet reménység nélkül húsvétkor élni. Arany válasza nem, üdvözült nem, fájdalmunk hevében hanvad, ne sértse káromló beszéd. Nem láttuk-e szív néha mit palástól, hordván közönyhavát és gúnyegét, hogy óvni gyönge csiráit, fagyástól őrizze életosztó melegét. Fontos ez a sor, nem láttuk-e szív néha mit palástól. Az emberi szem, a fizikai szem a láthatót látja. A szívben nem látunk. Isten tudja megvizsgálni bárki szívét, Széchenyi szívét. Ő tudja megítélni bármilyen tettét, bármilyen drámai vagy félelmetes, érthetetlen tettét. Az előző szöveg 1860-ból való, a nemzet traumája, fájdalma. 1865, egy nagyon nagy személyes fájdalom, trauma. Látjuk a sírkő feliratán, hogy Arany Juliska mindösszesen 24 esztendős volt, amikor meghalt. Fél éves kislány Szélpiroskát hagyta maga után. Arany számára döbbenetes, fájdalmas esemény volt, hogy a lányát, az idősebbik gyermekét el kell temetnie. A felirat, vers, hitvallás, gyönyörű, szép bizonyságtétel talán. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézve bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon indult nem földi útakon. Egy volt közös szent vigaszunk, a lélek él, találkozunk. Mit lát a földi szem, mit látunk mi? A roncsolt anyagot, a koporsót látjuk, a veszteséget, a halált látjuk. De nem a halálé az utolsó szó. A halálnál erősebb az Isten az élet, a lélek él, ő tud megeleveníteni. Ez a reménysége Aranynak a lányával kapcsolatban. Talán érezhetjük, úgy gondolhatjuk úgy, hogy nagy erő van ebben, nagy hitvallás, nagy összeszedettség, nagy reménység van benne, de az is érdekes, hogy Arany megosztja velünk nem csak az erejét, a hitét, de a fájdalmát, a bizonytalanságát, a küszködését is. Feljajdulás. Nem lettél volna szívem gyermeke, csak mint valál Isten kézremeke. Könnyem szakadná feldult romon, és most erőt vegyek fájdalmamon. Kié a gyerek? Az Istené a gyermek, vagy a szülői a gyermek? Hogy kell rátekinteni? Isten ajándéka. Ő adja, ő veszi el, de láthatjuk, hogy az erő, a küszködés, a fájdalom ott zakatol ebben a szívben. És még egy, ezt a témát lezárandó Juliska emlékezete. Mióta romba dőlt oltáridon hazám, a honfi legszentebb könnyével áldozám, mint egy Jeremiás nyögdelve bánatom, oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon. Nagyon fáj, nem megy. Nagyon fáj, nem megy, kézirat lapon hozzá fűzve olvasható, nem tud írni a fájdalomtól. Mivel küszködött Arany? Ugye Jeremiás megint csak olyan ószövetségi prófét, aki elsősorban a népe érdekét tekintette, Isten üzenetét tolmácsolta a népének. A magánélet nem fontos, Isten azt az utat szánta neki, hogy a zsidóságot, a választott népet ébressze siralmaiban is. Arany tudja siratni, ébreszteni a magyarságot, próbálkozik ezzel, de ugye nem oly szabad, ez a fájdalom erősebb, nem tudja folytatni, a magánélet, a magánfájdalom lesz itt erősebb. A befejezés következik. Mit tegyen az ember, ha jő a halál? 1877-ben Arany a Mindvégig című versében teszi fel a kérdést, ha jő a halál, a lantot szorítsd kebelethez. Ne feladjuk, hanem még tovább tegyük a dolgunkat, hogy szól a szöveg. S ne hidd, hogy a landnak ereje meglankadt, csak hangköre más, ezzel, ha elégszel, míg várhat elégszer dalban vidulás. Tárgy künn, s te magadban is, érzelem az van, míg dobban a szív, s új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a land hív. Van hallgatód? Nincsen. Te mondd, ahogy Isten adta mondanod, bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is ki dalod. Mit tegyen az ember mindvégig? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Hűséges lehet az ember, mint arany, házastársához, hivatásához, hitéhez, hazájához. Nagy dolgok ezek, de van valami nagyobb dolog is. Mit tesz mindvégig az Isten? Így olvassuk a korintusi levélben. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Úrunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig, fedhetetlenségben, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Mi is lehetünk hűségesek Isten kegyelméből, de az a nagyszerű, hogy ha mi hűtlenek vagyunk is, az ő hűsége, az ő szeretete sokkal nagyobb, mindvégig megerősít minket a találkozásig. A forrásom Győriel János tanár úr könyve volt, a Magyar Reformáció irodalmi hagyományai. Debrecenben az egyetemen egy évig verstanból tanított is engem, de a könyvére ugye 98-ban később találtam. Nagyon tudom ajánlani ezt az olvasmányt. Károli Gáspártól, Balassitól elkezdve, Arany Jánoson keresztül Ápli Lajosig, végig tekint a magyar irodalmon és a reformáció hatásán, hagyományain. És zárásul, befejezésképpen pedig egy képpel búcsúzom, a fiatalabb arany arcával, képével hadd búcsúzzam, talán nagyon gyakran az idős, a megtört, a korán összetört, megőszült, megroskadt ember portréját láthatjuk, de lássuk őt is, mint fiatalabb, életerős, reménykedő alkotóembert, művészembert. Köszönöm szépen!
Megköszönjük szépen Budai Juditnak a előadását, nagyon élvezetes volt, és akkor átadjuk még Szepesi Lászlónak a szót, hogy egy áldással bocsásson el minket. Ha valaki még szeretne Hajnival végén beszélgetni, akkor arra van lehetőség.
Az áldás vétele előtt az Úr imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vegy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.